Vallások, Egyházfórum című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A nemzetközi békefenntartó erők tiszteletben tartását kérte Ferenc pápa vasárnap délben mondott beszédében, miután a Dél-Libanonban állomásozó UNIFIL missziót újabb támadás érte. A Szentatya kijelentette, továbbra is aggodalommal kíséri a közel-keleti történéseket. Azonnali tűzszünetet sürgetett minden fronton. Azt kérte, a diplomácia és a párbeszéd útja érvényesüljön a béke elérésében. A pápa felhívást intézett annak érdekében is, hogy az ukránokat ne hagyják meghalni a hideg évszak visszatérésével, és álljanak le a lakosságot sújtó légitámadások. Említette a Haitin kialakult drámai helyzetet, a lakossággal szembeni erőszakot és a nemzetközi közösség elkötelezettségét kérte az ország megbékélésének elérésére. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök felszólította Antonio Guterres ENSZ vezetőt, hogy azonnal vonja ki a békefenntartó erőket Dél-Libanonból, közölte a BBC. Korábban több támadás is érte a békemisszióban résztvevő katonákat. A misszió hivatalos oldala szerint jelenleg 15 magyar katona szolgál a térségben. A Honvédelmi Minisztérium az Indexet arról tájékoztatta, a katonákat nem vonják ki a területről. Az ukrán elnök európai körútját követően további katonai segélyt sürgetett nyugati partnereitől. Volodymyr Zelenszky szerint csak az elmúlt héten mintegy 900 sikló bombát dobott le Oroszország a kijevi vezetés ellenőrizte területeken, emellett 40 rakéta és 400 dróncsapást is végrehajtott. Orbán Viktor az ukrajnai békéhez vezető három lépéséről beszélt a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook oldalán. Mencer Tamás kifejtette, a miniszterelnök, amikor a békemissziója során találkozott az ukrán, az orosz és a kínai elnökkel, valamint a török elnökkel is, és tárgyalt Donald Trumppal, akkor tett egy jelentést az Európai Tanács elnökének. Tárgyalni kell a kínaiakkal, tárgyalni kell az oroszokkal, és tárgyalni kell a globális dél országaival is. Ezek a lépések, a kormányfő szerint csak így lehet békét teremteni. Kétnapos kihelyezett ülést tart a Fidesz-KDNP frakció Esztergomban. Orbán Viktor miniszterelnök szigorúan zárt körben adott politikai helyzetértékelést. Azt tudni, hogy jön az új 20 pontos gazdasági akcióterv, és nem kizárt, hogy nemzeti konzultáció is lesz róla. A kormányfő ezután Berlinbe utazik. Az ülést eredetileg szeptember végén tartották volna, de az árvízhelyzet miatt elhalasztották. Orbán Viktor még pénteken elmondta, összerakták az első nagy akciótervet, amellyel a magyar gazdaságnak új lendületet adnak. Azt mondta, már körvonalazódnak a konkrét intézkedések is, amelyek közül a megfizethető lakhatás megteremtését, a bérek emelését és a kisvállalkozások méret növekedésének elősegítését, a Demján Sándor programot emelte ki. Azt is emellett, hogy 3-6%-os lehet a gazdasági növekedés jövőre. Magyarország elkötelezett a szőlészeti és borászati örökségének megőrzésében, jelentette ki az agrárminiszter a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet alapításának 100. évfordulója alkalmából tartott konferencián Dijonban. Nagy István kitért arra is, a szélsőséges időjárás negatív hatásait az elmúlt 3-4 év során mindannyian a saját bőrünkön tapasztalhattuk, ezért a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás keretében fokozni kell a kutatásfejlesztési tevékenységet és azok támogatását. A kormányzati intézkedéseknek köszönhetően az utóbbi években jelentősen csökkent a levegőben a szállópor mennyisége Magyarországon, közölt az Energiaügyi Minisztérium az MT-vel. A Hungaromet adatai szerint az értékek az egész országban megfelelnek a vonatkozó uniós követelményeknek. A leginkább érintett területek adatai is egyértelműen javuló tendenciát mutatnak. Pécs környéke 2018, Budapest és az agglomeráció 2020, míg a Sajóvölgye 2023 óta teljesíti a PM10 szennyezettségre vonatkozóan előírt uniós határértékeket. Kettől az utasok egy BKK vonal vagy gyűjtőjeggyel szállíthatják kerékpárjukat a HÉV teljes vonalán. A MÁV közleménye szerint továbbra is megmarad az 500 forintos kerékpárjegy, valamint a kerékpár országbérlet is. 18 sérültje van az Alsó-Nemesapátinál. Előző éjjel történt balesetnek, amelyben a 76-os főúton egy személyautó és egy autóbusz frontálisan ütközött, tájékoztatott a Zalavár megyei rendőrfőkapitányság. Az oldalára borult busz utasai tűzoltók mentették ki a járműből, a képkocsiban utazó két ember pedig feszítővágóval tudták kiszabadítani. Az autóval tiltott helyen próbáltak előzni, nem sikerült befejezni a manővert, ketten sérültek abban a járműben, 16-an pedig a volán buszjáratán. Meghalt Alex Salmond volt skót miniszterelnök. A politikus egy rendezvényen szólalt fel, amikor rosszul lett. 2007-től 2014-ig töltötte be a skót kormányfői tisztséget. Haláláig hitt Skócia függetlenségében. Végül az időjárásról. Kezdetben majd oszlik a réteges felhőzet, utána többet süt a nap, aztán délután ismét egyre vastagabb felhőzet érkezik. Gyenge eső csak este fordulhat elő. A hőmérséklet a reggeli órákban csupán 1 és 6 fok között, napközben 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából. XII. Pius pápa hagyatéka 66 évvel halála után is él. Szőnyi Zsuzsa születésének centenáriumi megemlékezés a Zebegényben. Interjú Dankó Dalmával, a Zebegényi Szőnyi István Múzeum igazgatójával. XII. Pius pápa hagyatéka 66 évvel halála után is él. Halálának 66. évfordulóján a Vatikáni Rádió visszatekint Eugenio Pacelli pápa hagyatékára. 1939-ben választották meg Szent Péter 260. utódját. Nem csak az egyház vezetésének kihívásával kellett szembenéznie, hanem a II. Világháború borzalmaival is. És válaszára évtizedekig emlékezni fognak. Ez a férfi 12. Pius pápa volt. Eugenio Pacelli 1876. március 2-án született Rómában. 23 évesen pappá szentelték, és megkezdte hosszú karriert jelentő munkáját a Vatikánban. Eugenio Pacelli hivatalnokként dolgozott az államtitkárságon, majd nunciusként Németországban, ahol a Bajorország és Poroszország közötti megállapodásokat segítette elő. 11. Pius pápa 1929-ben bíborossá nevezte ki. 10 évvel később egy rövid, egynapos konklávén Pacellit pápává választották, és a 12. Pius nevet választotta. A II. Világháború 6 hónappal azután tört ki, hogy 12. Pius pápa megkezdte 19 éves pápaságát. Diplomáciai hátterét felhasználva reagált az erőszakra, és kiadta első enciklikáját Summi Pontificatus címmel, amely imára szólított fel a háború befejezéséért. Ez csak a kezdete volt békemissziójának a világháború idején. Michael Hezemann német történész szerint 12. Pius pápa többet tett a zsidók megmentéséért és a gyilkosságok megállításáért, mint kora bármely politikusa vagy vallási vezetője. Hezemann 2009 óta tanulmányozza a vatikáni levéltárat, és megcáfolta azt az elképzelést, hogy a pápa hallgatott és nem tett semmit. Ehelyett 12. Pius pápa 3 nyilvános beszédében szólt a zsidókkal való bánásmódról. 1939-ben 20 ezer vízumot kért német zsidóknak, hogy megszökhessenek a nácik elől, de csak 10 ezernél kevesebbet kapott. A 6 éves háború során a pápa titokban a zsidó nép védelmén dolgozott. Megértette, hogy a nácik elleni nyilvános felszólalás nagyobb erőszakhoz és üldöztetéshez vezethet. Minden szót, amelyet a felelős hatóságokhoz intéztünk, és minden nyilvános nyilatkozatunkat komolyan mérlegelni kellett, és figyelembe kellett venni maguk az üldözöttek érdekében, hogy ne nehezítsük akaratlanul is még jobban helyzetüket, és tegyük azt elviselhetetlenebbé, mondta 12. Pius pápa. Ő volt a második pápa, aki a rádiót használta, és csaknem 200 rádióbeszédet tartott különböző nyelveken, hogy felszólaljon az erőszak ellen és elősegítse a békét. Emellett számos dokumentumot írt, köztük 41 enciklikát. 1945. november 29-én a Vatikánban tartott különleges audiencián a német koncentrációs táborok 80 küldötte személyesen mondott köszönetet 12. Pius pápának a náci rezsim idején mondott szavaiért és tetteiért. 2020-ban Ferenc pápa megnyitotta a 12. Pius pápával és a II. Világháború idején a zsidó néphez fűződő kapcsolataival foglalkozó archív dokumentumokat. Ennek eredményeként a néma pápa munkássága feltárásra került. 16 millió oldal meséli el a világtörténelem e nehéz időszakát. Ezek a dokumentumok azt mutatják, hogy több mint 4200 zsidót rejtettek el zárdákban és kolostorokban, valamint 160-at a Vatikánvárosban. 12. Pius pápának és más egyháztagoknak köszönhetően a római zsidóság 80%-a túlélte a náci megszállást, többen, mint bárhol máshol. Szőnyi Zsuzsa születésének centenáriumi megemlékezés a Zebegényben. Interjú Dankó Dalmával, a Zebegényi Szőnyi István Múzeum igazgatójával. Apa és lánya címmel időszaki kiállítással is készült a Zebegényi Szőnyi István Múzeum volt kolléganőnk Szőnyi Zsuzsa 100. születésnapjának emléknapjára, amelyet október 5-én tartottak. A Kossuth díjas festő Szőnyi István és lánya örökségének szenteltek egy tematikus hétvégét a Zebegényi Emlékházban. Hallgassák meg az intézmény vezetőjével készített helyszíni beszélgetésünket. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Dankó Dalma asszonyt, aki a Zebegényi Szőnyi István Múzeumnak a vezetője. Közel másfél éve nevezték ki ebbe a pozícióba. Mit jelent önnek itt a múzeumban dolgozni a Szőnyi István képek között?
Számomra ez egy ajándék, eleve már, hogy ide kerülhettem. Nagyon szeretem. Én Budapestről járok, tehát gyakran kérdezik, hogy ez az egész napi oda-vissza vonatozás azért mégiscsak egy tetemes útidőt jelent, de egyrészt maga a falu is nagyon kedves számomra, meg nagyon-nagyon szép, hogy Dunakanyar egyik legszebb települése. És hát ugye a lényeg pedig az, hogy itt egy olyan elképesztő emlékház vagy emlékmúzeummal találkoztam, vagy szembesültem, ami bizonyos értelemben tényleg párját ritkítja, hiszen amikor azt hallja valaki, hogy emlékház, egy kicsit olyan porosabb dologra gondol, nem érti a jelentését, nem is megy annyira utána, ha csak nem rávilágítunk bizonyos dolgokra. Tehát amikor ide jöttem, és ez mind a mai napig így van, néha kihúzok egy fiókot, bekukucskálok ide-oda, és bizony olyan dolgokat találok, akár itt ebben a szobában is, ahol állunk, amit még ugye Szőnyi, vagy Melinda, vagy akár Zsuzsa, vagy Peti hagyott itt. Például a legutóbbi találmány, vagy dolog, amit megtaláltam, az egy letakart asztal, aminek a lapjában pici szögekkel, még a Szőnyi Péterke beverte a pici szögeket, és kirakta vele a monogramját, hogy SP. Hogy ez is így hirtelen előkerül, ez egy műhely asztal volt, egy műterem asztal fából. Vagy pedig a dobozok, ugye Szőnyinek az a vágya, vagy kulturáltsága, hogy ő igazából nem dobott ki dolgokat, ő mindent újra hasznosított. Tehát legyen az egy gyógyszeres, vagy tablettás dobozka, vagy akár egy cipőpasztás doboz. Aranyos történet van arról is, ahogy a zsebóra rájának a dobozát, amikor elvesztette, helyette egy ki tisztított cipőpasztás dobozba tette bele, és újjongott örömében, hogy ez meg a kettő sokkal jobban illik össze. És ezek az apró dolgok, ezek a törött szemüvegszárak, mondjuk egy nagyon régi fém cigarettás dobozba, amikor ilyenekre bukkan az ember, amellett, hogy itt eredeti bútorok vannak, eredeti tárgyak, Biedermeier gyönyörű bútorok, zsiráv zongora, ugye egy kuriózum, a festményekről ugye hát nyilván nem is beszélünk, ami minden falon ott vannak, a Szőnyinek az itt lévő táblakép, családi portrék, zebegényi életképek, hangulatok, akár a híres kerti pad, ugye, mert 49-ben a Kossuth díjat hozta neki. Tehát eleve ezek között, a képek között, amik így végig kísérik az ő itteni zebegényi időszakától, vagy ide kerülése óta kezdő fejlődését, hiszen egy nagyon komoly fejlődésről beszélünk, egy neoklasszicista, mitológikus, allegorikus témák felé nyúló, sokkal sötétebb színeket használó, olajjal dolgozó festő, aki már úgyis tehetségesnek számít, és díjakat nyer. Itt Zebegényben igazából kitárul a világ, a fények, tehát elmegy a posztimpresszionista irányba, hogyha szakmainak akarom kifejezni, tehát minden megtelik élettel, levegővel, fénnyel, és ehhez ő kikísérletezik egy új technikát, ezt a bizonyos tojástemperát. Úgyhogy minden egyes pici részletében, könyvek, bútorok, megtalált apró dobozokba levő magán jellegű tárgyak, gombok, eltett dolgok, ami még árulkodik egy emberről, hogy mit nem dob ki, mi az, ami fontos lehet még később, hogy áll az élethez, az élet dolgaihoz, a természethez. Úgyhogy a szőnyegnek nem csak a művészete, de végülis az életmódja, meg a hátrahagyott tárgya is abszolút egy egységben, egy harmóniában vannak, és arról árulkodnak, hogy mennyire szerette és tisztelte az életet.
Az apropóját a beszélgetésnek az adja, hogy ezen a hétvégén, tehát október 5-én és október 6-án Szőnyi Zsuzsának, Szőnyi István festő lányának és volt kolléganőnknek, a Vatikáni Rádió Magyar Szerkesztőségében dolgozott Szőnyi Zsuzsa 65 éves korától 80 éves koráig, és október 2-án lett volna a 100. születésnapja. Tehát a centenárium alkalmából szerveztek egy tematikus hétvégét, és emlékeztek Szőnyi Zsuzsára. Csak röviden mutassa be a hallgatóinknak a programot.
Az első nap, ugye 5-e szombat, amikor Zsuzsának szenteltük az egész napot, megemlékezésekkel, megemlékező előadásokkal, gyönyörű megható hangüzenetekkel, filmekkel, róla készült filmekkel emlékeztünk rá. Elmentünk a szintén Zebegényben lévő sírjához, ahogy az egész család egyesült, tehát Szőnyi Zsuzsa, az édesapja, édesanyja, férje, ugye a Mátyás, akivel Rómában éltek együtt, és 91-ben már elhunyt, tehát az öccse Péter, akit egyébként őt már 18 évesen elveszítették, és őt az óbudai temetőből temették, aztán később ide Zebegénybe. Tehát volt ott egy koszorúzás, megemlékezés, majd egy kerekasztal beszélgetés, ami szintén nagyon izgalmas volt, hiszen olyan emberek szólaltak meg, akik mind szerették és ismerték Zsuzsát. Nekem az volt ebben az izgalmas, vagy inkább megható és izgalmas egyszerre, hogy én, aki ugye a képeken keresztül, amit az édesapja készített róla, vagy a Zsuzsa saját maga által írt könyvek, vagy a róla való emlékezések, tehát mindegy áttétes dolog, semmi sem közvetlen, én nem ismerhettem őt sajnos közvetlenül, de hogy ahogy hallgattam ezeket a szeretettel teli visszaemlékezéseket, az igazolódott be, amit gondoltam, amit éreztem, inkább így mondanám, hiszen egy csodálatos ember, tényleg, akit mindenkinek ezt kívánom, hogy ez adasson meg neki, hogy 10 évvel a halála után, hiszen ugye az is kerek évforduló, pont 10 éve ment el, hogy ennyi szeretettel, ilyen meghatottan, ilyen óriási érzelmekkel tudjanak róla beszélni, és hogy ennyire hiányzik az embereknek, úgyhogy ez csak arról árulkodik, hogy valamit nagyon-nagyon jól tudott csinálni, vagy nagyon szépen élte az életét, és igazából ő egy folytatása, ha úgy vesszük, a Szőnyinek, mert ez is számomra egyértelmű, ahogy mélyedek el egyre inkább ugye az ő életükben, meg a művészetében Szőnyinek, hogy ő ezt átadta a lányának. Tehát itt rögtön egy apa-lánya kiállítás van, most időszakos kiállítás, főleg grafikai munkák, aminek a főszereplője Zsuzsa, mint édesapja kedvenc modellje, egészen kicsi korától felnőtt koráig. És azokon a képeken is látjuk, illetve magán a fogadófalon elhelyezett idézet, amit ugye Zsuzsa egyik könyvében olvashatunk, hogy az apja mindenre megtanította, hogy az életnek az utolsó van értelme, egy lepke életének is ugyanannyira van értelme, mint egy embernek, és hogy nem kell félni a természettől, a természet egy harmónia, újra és újra visszarendeződik, és a Szőnyi igazából ezt adta át a lányának, tehát én azt nagyon erősen érzem, hogy az, amit ő megélt az első világháborúban, ez az értelmetlen öldöklést, halált, erőszakot, művészként ugye nyilván erre amúgy senki nincs fölkészülve, de arra egyáltalán nem volt a világ fölkészülve, vagy az emberiség. És hogy ez a benne lévő harmóniával orvosolta ezzel a törekvéssel, hogy visszaállítani a dolgokat a természet ritmusába, a rendjébe, és nem egyedül volt ezzel, hiszen a Balaton festője Egri József is ilyen volt, akik a természethez fordultak, azt kezdték el a művészetükkel művészi szintre emelni, megörökíteni, hiszen úgy gondolkodtak, hogy igazából a dolgok nem megváltoztathatóak. Tehát, hogy arra kell törekedni, hogy azt ábrázoljuk, azt mutassuk meg, az legyen örök érvényű, vagy örökké való, ami tényleg érdemes erre, tehát mondjuk maga egy természet, vagy a természettel együtt élő ember. És egyébként Zsuzsából is ez a fajta atyai tovább éltetés van, ugyan ő nem ecsettel, de mondjuk a szavaival, vagy a kedvességével, vagy azzal, ahogy tényleg belengte maga körül a környezetet, vagy az életet, hogy ez annyira erősen, ahogy a levelekben írja mindig az apjuk, hogy hidegvér és elegancia, meg meg, hogy hogyan kell nehéz helyzetekből derűsen tovább lépni, és benne tényleg itt nőtt föl Zebegénybe kicsi korában, ha 1-6 éves koráig Zsuzsa, és az édesapja mellett, és hogy ezt átvette, tehát ennek az élet szemléletnek, meg a művészethez való viszonynak az egész esszenciája jelentkezik nála, tehát sok azonos pontot látok a két Szőnyi között, ugye az apa és lánya között, és hogy hát kicsit bizonyos értelemben picit fájdalmas, hogy mondjuk ezt ő nem adta tovább konkrétan egy valaki személynek, a gyerekének, mint ahogy az apja neki, de viszont nagyon sok mindenki másnak, ahogy ő maga is írta és mondta többször, hogy nekik nem volt saját gyerek, de ezért örökbe fogadták ugye ezeket a barátokat, vagy fiatalokat, vagy embereket, akik így kapcsolódtak hozzájuk.
Ezt a kiállítást apa és lánya december végéig tekinthetik meg az érdeklődők itt a Zebegényi Szőnyi István Múzeumban. Milyen egyéb terveik vannak Szőnyi István és lánya emlékének őrzésére és tovább éltetésére?
Még az előbbi kérdés, csak röviden annyit válsz, hogy a bizonyos hétvégéről, amiről beszéltünk, ugye lekanyarodtam, hogy kicsit elragadott a hév, tehát hogy Szőnyi Zsuzsának szentettük az első napot, de a második nap a Szőnyi Istvánról szólt. Méghozzá olyan szempontból, hogy idén kerültek ide, tehát sok minden történt ebben az évben, kiemelte ugye ez egy emlékép, hiszen 100 éve költöztek Zebegénybe, Szőnyi 130 éves lenne, 130 éve született, Zsuzsa pedig ugye 100 éve, illetve 10 éve halt meg, tehát mondhatjuk, hogy egy 4-es évfordulós év, és sok esemény programünnepség kapcsolódott ehhez, illetve változtatás. Például, hogy sikerült 8 képet tartós letétben elkérni a Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galériától, amelyeknek egy része már járt itt, volt itt a múzeumban, és ide tartoznak mondhatni. Rögtön megtalálták a helyüket az állandó kiállításba, és ez egy nagyon fontos dolog számunkra, hogy ezeket a képeket méltó módon bemutassuk. Például ez a hétvégének a másik napja, hogy ez a 100 éves ideköltözésre fókuszálva, vagy inkább arra koncentrálva, foglalkozik ezzel a 8 képpel, amit rendhagyó tárlatvezetéssel mutatunk be. Nyilván lehetett volna ezt nagyon magas szinten egy konferencia meg művészettörténészekkel, de egy picit inkább ellenpontozva ugye a nagyon komoly megható napot, ami Zsuzsa emlékezetéről szólt, ami egyébként tele volt élettel és szeretettel, mégis inkább ez egy kicsit a vidámság, vagy amik most egy kicsit divatosabbak, például a rendhagyó tárlatvezetés, úgyhogy itt Kamarás Iván színművész, aki tényleg egy férfi szépség, csak úgy, mint Szőnyi egyébként szintén egy Bezsuzsa meg egy női szépség volt, tehát itt nagyon szép emberekről beszélünk. Tehát, hogy a Hegytetőn című megkettőzött alakban ábrázolja magát Szőnyi azon a képen 25-ben, ide került szintén hozzánk, nagyon boldogok vagyunk emiatt, és ezt a festményt kértük, hogy mutassa ő be a saját gondolataival, saját szavaival, illetve egy 10 éves múzeumbarátunk, Miksa, aki ide szokott járni táborozni, ő nagyon lelkes, imád a múzeumban lenni, amit tényleg picit meglepő, hogy eleven kisfiútól, és ő tart szintén egy rendhagyó tárlat, és megmutatja a kedvenc képeit, a kedvenc helységeit, több mindenre kitérve, illetve egy nagyon érdekes téma volt még a pszichológia, képi kifejezés mond elemző szakember, aki egy egész új tudományág, ami a művészetet ötvözi a pszichológiával, tehát egy-egy képet elemezve képi elemekből, jelekből volna következtetéseket egy személyiségre vonatkozóan. Tehát néha mondjuk azt, hogy túl pszichológizált a világunk, és mondjuk a Szőnyinek a hithez való viszonya, ez csak azért egy ilyen érdekes átkötés, mert hogy ő gyakran írta a lányának is, hogy ő egy platánfában, amit elég gyakran tanulmányozott, a lehulló leveleiben meglátja Istent, tehát a természetben is meglátja Istent. Azt gondolom, hogy ezzel lehet egyszerűsíteni, és szépen a helyére tenni a dolgokat. A másik oldal meg egy picit túl komplikálja, de nagyon izgalmas utazás az is. Tehát a lélek mélyére elmenni különböző elemzésekkel, vizsgálatokkal, hogy vajon ki mit miért csinál, ez is egy érdekes dolog, és egy nagyon aktuális. Mindenképpen biztos, hogy rengeteg mindent megtud az ember akkor, hogyha ilyen kicsit elemző szemmel néz egy képet, ami nem feltétlenül műelemzés, hanem mondjuk a lélek titkait vagy egy személyiséget akar kutatni. De a további terveink is hasonlók, egy picit mindig figyelni, hogy nem túlzásba vive persze a modernitást, mert én azt gondolom, hogy egy az emlékezet, az emlékház tárgyakhoz kötött, tehát mindenképpen fontos az, hogy olyan tárgyakkal, olyan bútorokkal, olyan ecsettel, olyan műteremmel, vagy olyan illatokkal, meg festményekkel legyünk körülvéve, amik valamilyen szinten tehát megérintenek, érzelmileg is közel hoznak, visszavisznek abba a millióbe. Szerintem ezt nem nagyon lehet helyettesíteni, tehát virtuális dolgokkal nem igazán lehet. Tehát így a művészet eszközeivel, meg magával a kézenfogható valósággal lehet ezt úgy oda vinni, de ez nekem mindig is fontos, hogy ez ne csak mondjuk erre fogékony, eleve fogékony embereknél érjük kell. Vannak olyan korosztályok, akik egy picit hátraléptek, tartózkodóak. Lehet, hogy nem kell erőszakoskodni ezzel a felső tagozatos gimnázium első éve korosztállyal, hogy valahogy az mindig jó érzés, hogyha őket is sikerül bevonni, vagy látni rajtuk azt, hogy úgy lépnek egyet előre, és kíváncsiak lesznek. Annak pedig ugye folyamatosan nagyon örülünk, amikor jönnek ide a csoportok, és keresnek minket, és akár zebegény kapcsán, de mégis a múzeumba kötnek ki, jönnek, megnézik Szőnyi. Tehát Szőnyi azt hiszem, hogy egy ilyen nagyon egyenletes színvonalat tart, tehát ugye a művészete is, az ebegényhez való kötődése révén is, és hát tényleg a maga családja, tehát most például Zsuzsa kapcsán rengeteg minden mesélni való van, de bármelyik családtagjáról, az apósáról is ugye külön történetek lehetnének, és mi ezzel foglalkozunk is. Egyébként tehát igyekszünk a családra építve, családtagokra, családok történeteire mindig bontogatni egy irányba, és újabb kis speciális tematikus tárgyalat vezetéseket kitalálni, amik így izgalomban tartják, vagy fölkeltik jobban az érdeklődést.
Ehhez a nemes misszióhoz és nagy vállaláshoz sok sikert kívánunk a Vatikáni Rádió hallgatói nevében is, és buzdítjuk egyben a hallgatóinkat, hogy keressék fel az ebegényi Szőnyi István Múzeumot. Köszönöm szépen!
Köszönöm, én köszönöm a lehetőséget!
Dankó Dalmával, az ebegényi Szőnyi István Múzeum igazgatójával készített beszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30-tól és 11 óra 30 perctől ismételjük meg. Thank you.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallják.
Kedves hallgató, a háború árnyéka egyre rémisztőbb. A rossz hírek egyre csak jönnek, és nem látszik a törekvés arra a harcoló felek részéről, hogy befejeződjön ez a borzalom. Együtt élünk azzal a gondolattal és tudattal, hogy minden percben emberek oltják ki egymás életét egy szomszédos ország területén. Az indulatok nemhogy csitulnának, inkább erősödnek, egyre durvább harci cselekmények történnek, amit egyszerűen úgy is lehetne fogalmazni, egyre durvább a gyilkolászás. Akik azt szeretnék megtudni, hogy miért van a háború, találgathatnak az érdekcsoportok között, mert egy valami biztos, bár szörnyű kimondani, jól jár valaki azzal, hogy öldöklés van. Azt, hogy jól jár, könnyű lefordítani, arról van szó, hogy anyagi előnye, vagyis pénze lesz belőle valakinek. Kedves hallgató, tehetetlennek érezzük magunkat a háború pokla mellett. Pusztán a menekültek, bajba jutottak segítségére van lehetőségünk, és persze az is elengedhetetlen, hogy szüntelenül imádkozzunk a békéért. A Szent István Rádió és Televízió életében hosszú évek óta hagyomány, hogy az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért kezdeményezéshez csatlakozva, különleges eseményt szervez a szerkesztőség. Teréz anya mondta, ha meg akarod változtatni a világot, menj haza és szeresd a családod. Arra utalván, hogy a saját békénket is meg kell találnunk, mely ugyancsak hiányzik a mai ember életéből. Kedves hallgató, sokakat aggodalommal tölt el, hogyan telik majd a tél, mi lesz a hideg napokon, hogyan lehet fűteni úgy, hogy a családi költségvetés is elbírja. Bizony elképesztő helyzet alakult ki, sohasem gondoltuk volna, hogy egyszer eljön ez az idő. Persze az is benne van, hogy korunk embere kissé elpuhult, hiszen a valódi igényeinkhez képest nagyméretű lakásokban, házakban élünk, megszoktuk a jólétet, a kényelmet. Azt, hogy egy mozdulatra jön a meleg víz, melegszik a szoba. És bizony ez is összefügg a már taglalt háborúval, hiszen az energiaárak emelkedése a konfliktus okozta válság velejárója. Keresjük az útját, hogyan lehetne takarékoskodni, megfogni a pénzt, mindezt úgy, hogy a lehető legkevesebbet veszítsük komfortunkból. Kedves hallgató, a piacon is sok a szín. Kékek, sárgák, bordók, fehérek váltakoznak. Zöldségek, gyümölcsök. A gondos háziasszony polcán már sorakoznak a nyár üvegbe zárt ízei, eltéve, és melléjük kerülnek az őszi termények. A virágárosok már a temetők díszeit kínálják, mert hamarosan közeleg az az időszak, amikor az emberek felkeresik szeretteik sírját, hogy emlékezzenek rájuk, gyertyát, mécses gyújtsanak nekik, és elmondjanak egy imát. Szeretem az őszt is. Mint minden évszakban, ebben is igyekszem megtalálni a szépet, a jót, és megpróbálom értelmezni. Az ősz legalább olyan rapszodikus, mint a tavasz, hiszen egyik reggelre beablakozza a pocsolyákat, ködöt seper, aztán másnap szinte nyárvégi langyosságot ont. Aztán persze a fák lehullatják lombjukat, és kifakul minden. Az elmúlást látjuk ebben, azzal együtt, hogy tudjuk, a tavasz megújulásához az ősz télbehajló kiüresedése szükséges. Aztán tovább folytatódhat az a csodálatos körforgás, mely avatott szemlélőnek betekintést ad Isten teremtő laboratóriumába.
Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallották.
Kiülök a dombtetőre, innen nézek szerte szét, s hallgatom a fák lehulló levelének lágyneszét. Mosolyogva néz a földre, a szelíd napsugara, mint elalvó gyermekére néz a szerető anya. És valóban ősszel a föld csak elalszik, nem hal meg, szeméből is látszik, hogy csak álmos ő, de nem beteg. Levetette szép ruháit, csendesen levetkezett, majd felöltözik a virrad reggele, aki kelet. Itt van az ősz, itt van újra, s szép, mint mindig én nekem. Tudja Isten, hogy mi jobbul szeretem, de szeretem. Aludjál, hát szép természet, csak aludjál reggelig, s álmodj olyakat, amikben legnagyobb kedvet telik. Én ujjam hegyével halkan, lantomat megpendítem, altató dalod gyanánt zeng, mi a csendes énekem. Itt van az ősz, itt van újra, s szép, mint mindig én nekem. Tudja Isten, hogy mi jobbul szeretem, de szeretem. Itt van az ősz, itt van újra, s szép, mint mindig én nekem. Tudja Isten, hogy mi jobbul szeretem, de szeretem. Mint mindig én nekem, tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem.
Napbúcsúztató.
Amikor Jézus a Jordán vidékén járt, odafutott hozzá valaki, és térdre borulva megkérdezte tőle: Jó mester, mit kell tennem, hogy elnyerjem az örök életet? Olvasom a Márk evangéliumban. Az aranyvölgy nem Alaszkában van, hanem Belgium szélén a francia határon, és nem a drága fémről kapta régi nevét, Aurea Vallis. Ma új latin nyelven Arvalnak hívják. Az erdő koszorúja alatt félkörben épült a nagy apátság, ahol még vasárnap is ünnepi csönd van, pedig olyankor sokan járnak erre kocsival. Valami 60 trapista él ott, és csak akkor beszélnek, ha Isten dicsérik. Paraszti munkával keresik kenyerüket. Este korán feküsznek, mert már jóval hajnal előtt kezdik zengő imájukat az alvó világ helyett, amely ostobaságnak tartja a láthatatlan Istent imádni. Naponta többször szakítják meg a munkát, és sietnek a templomban zsolozsmát énekelni, vagyis köszönni, engesztelni és könyörögni a milliók helyett, akik semmibe veszik, vagy dühötten tagadják létük forrását. Fönséges tisztán teljesedik és valósul meg e barátokban a mindenség célja és a teremtés értelme, tudatosan dicsérni a mindenhatót és istenivé tenni az embert. Valóban aranyvölgy ez a hely, mert ott az élő Isten van jelen barátai körében. A megszokottság mai orgiájában kevés az igazi megrendültség. A rutin érvényesül, a meglepetések hiánya, az örökös egyformaság, a halálos unalom és csömör. Ezzel szemben a Szentírás tele van igazán megrendült emberekkel. Ábrahám, Mózes a csipkebokornál, Józsué és Dávid, Dániel és Jeremiás, a keresztelő, Szűz Mária az angyali üdvözletkor, vég nélkül folytathatnánk a sort. Ameddig Isten története az emberrel tart, az mindig szíven talált emberek története. Mi a közös mindezekben a megrendült emberekben? Az, hogy szembe találják magukat az élő Istennel, és hogy dönteniük kell vele kapcsolatban. Uram, ismered kívánságaimat és igényeimet. Sok dolog után kiállt a szívem, és mégiscsak egy a szükséges. Taníts meg arra, hogy vágyaim mindenben a lényegre törekedjenek. Akkor majd vágyaim szomját is csillapítod, szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szívbe még nem hatolt bele az, amit azoknak készítettél, akik szeretnek téged.
Kedves hallgatóink, a vasárnap perceken belül véget ér, műsorunk azonban éjjel is folytatódik, hiszen óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Éjfél után a szerzetesek fél órája jön, Megyesi Zsófia szalézi nővérrel beszélget Bartók Beáta, majd az Ökumenét című műsorunk következik. Az egyórai hírek után Cseperedő című kisgyermekekkel, kisgyermekes családokkal foglalkozó műsorunk jön. Somogyváriné Urbán Klementina logopédussal beszélget Berec Renáta a gyerekek helyes beszédfejlődéséről és az ebben a folyamatban keletkező zavarokról. Így például szó lesz arról, miért és miként befolyásolja negatívan a beszédfejlődését a képernyő használat, vagy éppen a nyugtató cumik használata. Ezután a Siluett női magazin lesz hallható, Domán Vivien vendége Koklács Kata, az Egri Borvidék marketing vezetője, akivel életéről, hivatásáról, az idei Egri Bikavér ünnepről és a borhoz való kapcsolatáról beszélgetünk. 2 órakor a hírek után a Gaudete jön majd a Karitász percek, 3 órakor ismét híreket mondunk, aztán pedig következik a Krisztus kereszt az erdőn, Tikovics Ernő szakrális kisemlékekkel foglalkozó műsora. Egy erdőhorváti mellett álló útmenti kereszt történetét és a felújított nyírvasvári Lubikápolna történetét ismerhetik meg. Ha kérem, a következő egészségügyi magazinunkban megismételjük a hétköznap elhangzott egészségügyi perceinket, a laparoszkópos beavatkozásokról beszélgetett dr. Csabai Tamással, a Miskolci Központi Kórház Szülészeti Nőgyógyászatot Centrumának adjunktusával Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. A 4 órai hírek után zenei válogatással szórakoztatjuk Önöket. Kedves hallgatóink, a mai műsor készítésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berec Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Pap Ildikó, Péderi Zsolt, Sinkovics Andra, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna és Tikovics Ernő. Az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is további jó rádiózást és nyugodalmas jó éjszakát kívánok. A hírszerkesztő bemondót Debner Ádámot hallották.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem. Hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél sem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak